Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM.
Kellemes rádióhallgatás, 98.6 Manna FM életörömzenein. Argyelán Kriszta vagyok, és ezúttal a kanapéban Székely Levente ifjúságkutatóval beszélgetek, az Ifjúságkutató Intézet igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nem tudom, hogy emlékeznek-e rá a Manna hallgatók, emlékeztek-e rá, hogy a Szürke Hattyúk című könyvet kapcsán mi már talán 2 évvel ezelőtt beszélgettünk, és akkor is elmondtad azt, hogy mit gondolnak a fiatalok, mit tud a mostani generáció, mit várhatunk tőlük. Mesélj nekünk, Levente, először arról, hogy mi minden történt veled a Szürke Hattyúk megjelenése óta.
Pályám gyakorlatilag arról szól, hogy ifjúsággal foglalkozom, a fiatalok élethelyzetét, életmódját próbálom vizsgálni, és próbálok mindig valamit mondani az új nemzedékről, és erről szólt a Szürke Hattyúk könyv is. Tulajdonképpen ez a könyv is, és a munkásságomnak egy jó része az a nagymintás ifjúságkutatáshoz kötődik, amit 4 évente végzünk el Magyarországon, és most az utóbbi 2 alkalommal volt lehetőségünk a határainkon kívül itt a Kárpát-medencében is kérdőívezni, úgyhogy összességében egy 12 000 fős, a 15-29 éves magyar fiatalokra vonatkozó nagy mintával dolgozhatunk, és az új úgymond kezdeményezés, aminek a részese lehetek, az Ifjúságkutató Intézet, amit a Matthias Corvinus Kollégium és a Nézőpont Intézet közösen alapított, azzal a céllal, hogy az új generációt megismerjük minél jobban, hiszen egy olyan tehetséggondozó intézménynek, mint az MCC, nagyon fontos tudni, hogy milyenek a fiatalok, és azon túl, hogy ők úgymond az oktatási rendszerben vannak, azon túl milyen más, vagy miként vannak jelen az élet más területein. Úgyhogy a tavalyi évben, ősszel megalapítottuk az Ifjúságkutató Intézetet, és azóta működünk. Ez egy nem túl nagy intézet, tehát néhány kutatóval dolgozunk, és hát többek között ennek a nagymintás ifjúságkutatásnak az eredményeit dolgoztuk fel. Kötetek jelentek meg az elmúlt időszakban bemutatva, hogy milyenek a magyar fiatalok itt a Kárpát-medencében.
Mi is pontosan ez a nagymintás ifjúságkutatás?
Ez a kutatás az ezredfordulón indult, tehát nem mai a történet, és 4 évente végeztek, illetve végeztünk, én 2012 óta vezetem a kutatást, ilyen nagy mintán adatfelvételt. Ezek a minták, ezek reprezentatívak a 15-29 évesekre, tehát mondjuk így konyha nyelven, amiket itt az eredményekben látunk, és amilyen számokat tudunk mondani, azok nagyon közelesnek ahhoz, hogyha mindenkit megkérdeznénk, akik ebbe a korosztályba tartoznak. Egyébként Magyarországon 1,6 millióan vannak ebben a 15-29 éves korcsoportban, tehát egy ekkora tömegről beszélünk. Most 2000-ben, amikor a kutatás elindult, akkor 2,2 millióan voltak, tehát hogy innen is látszik az, innen is nagyon egyszerűen érzékelhető, hogy a magyar társadalom öregszik, tehát hogy az ifjak, vagy hát a fiatalok, azok kevesebben vannak létszámukat tekintve, mint voltak például 20 évvel ezelőtt. A kutatás az 4 éves ilyen adatfelvételi ciklusokban működik, és gyakorlatilag mindent megkérdezünk, ami fontos lehet a fiatalok élethelyzetével, életmódjával kapcsolatban. Tehát túl azon, hogy vizsgáljuk az ő konkrét helyzetüket, vagyoni helyzetüket, családi helyzetüket, rákérdezünk olyan kérdéskörökre is, ami a szabadidejükre vonatkozik, de foglalkozunk azzal is, hogy miként szemlődik a világot, milyen politikai nézeteik vannak. Tehát hogy nagyon-nagyon széles az a témaspektrum, amivel dolgozik a kutatás.
Miért fontos egyébként, hogy ilyen információink legyenek arról, hogy hogyan gondolkodik ez a korosztály?
Hát, hogy egyszerűen fogalmazzak, illetve, hogy úgy féligasságot, fél butaságot mondjak, hogy aki a fiatalokat ismeri, ez a jövőt ismeri. Tehát azért fontos, hogy őket megismerjük, mert Például a divattrendek azok nem csak a, úgymond a gazdagabbaktól a szegényebbek felé, hanem a fiataloktól az idősebbek felé terjednek. Tehát, hogyha úgymond arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik a jövő trendjei, akkor érdemes a fiatalokat figyelnünk, mert ők azok, akik elsőként adaptálnak új megoldásokat, technológiákat, úgymond ők azok, akik elsőként kezdenek el új szokásokat, aztán ezek leszivárognak az idősebb generációk felé is. Tehát, hogy egyrészt ezért nagyon fontos, másrészt azért is nagyon fontos, mert például a döntéshozói helyzetben lévők láthatják azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a fiatal emberek úgymond be tudjanak illeszkedni úgymond a társadalomba, tehát be tudják futni azt a pályát, ami előttük áll, hogy tudjanak élni a lehetőségeikkel, és ezzel meg látni kell a gondjaikat, és látni kell azt is, hogy melyek azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják őket, mert így lehet úgymond segíteni ennek a korosztálynak.
Térjünk akkor rá a gyermekvállalás témájára, ami ugye mostanában azért rendesen felkavarta az állóvizet. Mit lehet kiszűrni a témában ebből a korábban készült felmérésből?
Ugye a legutolsó adatfelvételünk az 2020 év végén készült, tehát itt a pandémia közepén vagyunk, és ugye az eredményeket úgy érdemes vizsgálni, hogy összevetjük ebben a 20 éves perspektívában, tehát 2000-től nézzük az adatsorokat, mert akkor látjuk a trendeket, akkor tudjuk értelmezni a legfrissebb eredményeket. Ebből azt látjuk, hogy a fiatalok körében az egyedül élő, egyedül állóknak az aránya az növekedett. Tehát egy folyamatos, lassú növekedést látunk. Gyakorlatilag ennek a korosztálynak a háromnegyede az nőtlen hajadon egyedül él. Tehát így fogalmazza meg a párkapcsolati státuszát. Most persze mondhatjuk azt teljes joggal, hogy a 15-29 évesek azért javarészt még ne éljenek házasságban sok gyerekkel, hiszen még ugye fiatalok. De hogyha megnézzük, hogy ez 2000-ben 69% volt, és hogy itt van egy folyamatos, lassú változás, akkor érzékelhetjük ebből, hogy változik ennek a korosztálynak a helyzete, és változik egy kicsit a családhoz való viszonya is. Azt is látjuk az adatokból, hogy ennek a korosztálynak a többsége, 69%-a szüleivel él még. Tehát, hogy az élethelyzete az nagyon erősen kötődik még az ő szüleinek az élethelyzetéhez, tehát hogy még nem önálló egzisztenciáról beszélünk zömében. És nyilván ehhez igazodik ehhez igazodnak a terveik is, hogyha arról kérdezzük őket, hogy például szeretnének-e családot alapítani, szeretnének-e gyermeket vállalni. Egyébként a válasz a zömében az, hogy igen, tehát hogy a fiataloknak a többsége az szeretne gyermekeket, a fiatalok többsége szeretne párkapcsolatot, sőt, házasságban szeretnének élni, tehát a túlnyomó többségük, tehát a házasság, mint jövőkép, az a fiatalok úgymond többségének a jövőképe. Tehát erősek ezek az úgymond ilyen tradicionális családi értékek a fiatalok körében is.
Van összefüggés az iskolázottság és a gyermekvállalási kedv kérdésében?
Igen, természetesen van. Azt még ugye hozzá érdemes ehhez tenni, hogy ennek a korosztálynak a 13%-a az, ahol azt válaszolják, hogy van olyan gyermek, akinek ő a szülője. Szóval ez is alacsony, vagy viszonylag alacsony. Korábban nagyobb aránynak volt már ebben a korban is gyermeke, és nagyon erősen összefügg az iskolai végzettséggel gyermek szám is, és a gyermekvállalási tervek is. Talán a terveket érdemes egy kicsit részletesebben is vizsgálni, vagy erről gondolkodni, mert ugye ez a korosztály az, ahol még ugye a többségében nem realizálódtak ténylegesen a gyermekvállalás, tehát hogy nem születtek még gyerekeik, hanem még csak a tervek lehetnek meg a koruk folytán. 83%-uk fontosnak tartja azt, hogy legyenek gyermekei, és hogyha arról kérdezzük őket, hogy hány gyereket szeretnének, a leggyakoribb válasz, amit kapunk, az, hogy 2. A túlnyomó többség azt is mondja egyébként, hogy az az igazi család, ahol több gyerek van. Tehát ezt látjuk. És az, hogy ha az iskolai végzettséget úgymond kontrollként a vizsgálatba bevonjuk, akkor azt látjuk, hogy minél magasabb iskolai végzettségűeket vizsgálunk, annál inkább fontosnak tartják azt, hogy legyenek gyermekeik. Tehát, hogy az az alapvetés, hogy az iskolai végzettség emelkedésével a gyermekvállalási kedv az növekszik.
Levente, van különbség a nemek között?
Természetesen van különbség a nemek között is, hiszen a nők azok inkább szeretnének gyerekeket, mint a férfiak. Ezt bármelyik iskolai végzettségben, vagy kategóriában nézzük, azért ez jellemző. És hát ebből egy kicsit adódik is, hogy akik leginkább szeretnének gyereket, azok a diplomás nők.
Mennyire relevánsak, vagy értékelhetőek ezek az adatok így 2 év távlatából, hiszen említetted ugye, hogy a mintavétel 2020-ban történt?
Ezek az ilyen típusú eredmények, azok elég sokáig használhatók. Most nem, abban nem mennék bele, hogy most hova húzzuk meg a határt, hogy ez 5 év, 10 év, 15 év, de az a tapasztalat, hogy az olyan jellegű kérdésköröknél, ami attitűdre, értékekre vonatkozik, ott tartósak általában egy-egy bizonyos társadalmi csoportnál ezek a számok, tehát nagyon hasonló eredményeket kapunk.
Mondasz nekünk erre példát?
Például, ha mondjuk arról kérdezzük, hogy mennyire fontos a család, vagy mennyire fontos az, hogy gyermekeim legyenek, az olyan, ami tartósan jelen tud lenni egy társadalomban. Persze az a kérdés, hogy amikor mondjuk egy generációváltás van, akkor változhatnak úgymond ezek az értékek is, de azért 2 év táblatából visszatekintve az adatokra, ezek teljesen releváns, aktuális számok jelen esetben is. Vannak olyan típusú dolgok, amelyek gyorsabban változnak, és amiről ma nem lehet ugyanúgy beszélni.
Mire nem alkalmas a 2 évvel ezelőtti minta, amit nem lehet belőle már mondjuk jól kutatni?
Például, amikor az adatfelvételt készítettük, akkor Magyarországon a politikai paletta úgy nézett ki, hogy volt egy nagy párt, és volt több kisebb párt, és akkor még nem volt egy ellenzéki úgymond összefogás, tehát a választásra úgymond ebből a nagy mintás ifjúságkutatásból csak úgymond erős hát ilyen megkötések mellett lehetett építkezni. Ma megint egy kicsit más a helyzet, mert ma megint úgymond fragmentált ez a korábbi összefogás. Tehát, hogy most így mondtam egy másik példát arra, hogy mi az, amire úgymond kevésbé alkalmasak, de az ilyen típusú kérdésköröknek a vizsgálatára nagyon is jó egy ilyen kutatás, hiszen a kutatásban a téma sokszínűség az adja azt, hogy nagyon sokféle dolgot lehet vizsgálni, és az elemszámbeli bőség az meg adja azt, hogy ezeket lehet egészen koncentráltan is vizsgálni. Tehát, hogy eléggé nagy elemszámról beszélünk, ahhoz, hogy mondjuk meg tudjuk vizsgálni, hogy Közép-Magyarországon a fiatalok mit gondolnak, vagy a budapesti fiatalokon belül mi a helyzet, vagy egy iskolai végzettségi csoportot vizsgálunk bővebben, vagy akár a gyermekeseket vizsgáljuk. Tehát, hogy ilyen típusú mélyfúrásokra is alkalmas ez a kutatás. És egyébként, ha már erre rákérdeztél, akkor azt hagyd mondjam el, hogy a kutatásból készült adatbázis az közkincsként rendelkezésre áll, tehát az adatgazda az a Társadalomkutató Kft. Minden úgymond ellentételezés nélkül ilyen kutatói, oktatói tevékenységhez rendelkezésre bocsátja ezeket az adatokat.
Mi mindenre alkalmas még ez a nagymintás kutatás? Mi lesz a következő kutatási terület, ami a fejetekben van?
Az, hogy a nagymintás ifjúság kutatásból mire következtetünk, az most nekem így nem tudnék példát mondani, hiszen tényleg, ahogy említettem, nagyon sok kérdés van benne. Van egy ilyen témalistánk, hogy mennyi mindenről kéne beszélni. Most legutóbb, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, ugye van egy olyan kezdeményezés, hogy az Európai Unió szabályozza a későbbiekben a dohánytermékekhez való hozzájutás, tehát hogy egyes korosztályokat akár véglegesen úgymond eltiltson, hogy még felnőtt korukban sem férhessenek hozzá dohánytermékekhez. És ez például egy nagyon érdekes kérdéskör, vagy ennek kapcsán megvizsgálni, hogy hogyan alakult a dohányzás a fiatalok körében. Egyébként folyamatosan és elég nagy léptékben csökken, 2004-hez képest megfeleződött a napi dohányzó fiataloknak az aránya, tehát hogy ebből a szempontból van is olyan alap, amire lehet építeni. Az egy más kérdés, hogy itt hogyan állunk az egyéni szabadságjogokkal, tehát hogy én rombolhatom-e ugye a saját egészségemet, ha nekem a kedvem úgy tartja, vagy ezt nem tehetem meg. Szóval, hogy vannak itt érdekes kérdések, ez például egy olyan, ami felmerült, de egyébként az Ifjúságkutató Intézetnek a legközelebbi úgymond ilyen vállalása vagy vállalkozása, az szeptember 22-éhez kötődik, akkor rendezünk itt Budapesten egy nemzetközi konferenciát fiatalok politikai részvétel aktivitás témában, ami szabadon látogatható lesz nagyon izgalmas témákkal, előadókkal.
Nagyon szépen köszönöm, Székely Levente volt a beszélgető partnerem, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója. Hogyha szeretnéd visszahallgatni te is ezt a beszélgetést, vagy elküldenéd azoknak, akik érdeklődnek iránt, akkor keresed SoundCloud linken, illetve a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
Manna, ez a kanapé Argyelán Krisztával.